Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, örülök, hogy így ezen a vasárnapon újra együtt lehetünk és együtt dicsőíthetjük Istent, és engedjétek meg, hogy az apostol szavaival is köszöntselek benneteket. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve vendégeinket is, de mindenki más is, aki messzebbről jött, és most van itt először, fedezzük föl, köszöntjük, és hadd érezze magát itthon. Benned reménykedünk, benned bízunk, Urunk. Ha vihar van akkor is, hogyha hullámhegy tetején vagyunk, akkor örülünk, ha hullámvölgyben vagyunk, akkor a szomorúságban is hozzád fordulunk. Bármilyen lelkülettel vagyunk most itt együtt, kérünk, hogy szólj a szívünkhöz, legyél velünk szent lelkeddel. Amen. Most a lekciót fogjuk hallani mindjárt Szabó Ráheltől. Annyit csak, hogy most tényleg több teológus is megfordul a körünkben. Szoktunk minden évben az őszön két negyedéves teológus hallgatót fogadni gyakornoki két hétre. Úgyhogy most Ráhel már egy hetet eltöltött velünk. Úgyhogy őt is fogadjuk úgy szeretettel, meg kárderezzük le, vagy mutatkozunk be neki, és hogyha valaki látja őt hétközben is, akkor ne lepődjön meg, hanem akkor tényleg ismerkedjen meg vele, és hadd érezze ő is magát itthon közöttünk. Hallgassunk most meg a lekciót őtőle.
Isten igéjét olvasom, mint írva található a 32. Zsoltárban. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablának kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vigadjatok mind, ti igaz szívűek. Isten tegye áldotta igének hallását és szívünk befogadását.
Az ige szavai után a saját szavainkkal imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a meghívásod. Messze vagyunk attól, hogy igaznak hívjuk magunkat, de köszönjük, hogy a bűnvallásunk által a te bocsánatod vár minket, és te be akarsz minket fogadni. Így kérünk, hogy most a mostani csendben, amiben eléd hozzuk a bűneinket, fogadj minket szívesen és könyörülettel. Kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg mindazt, amit akár az elmúlt héten vétettük ellened. Bocsásd meg nekünk azokért a dolgokért, amiket éppen a gyengékkel szemben, a ránk bízottakkal szemben, akár a gyermekeinkkel, unokáinkkal, vagy a tanítványainkkal szemben vétettünk. Bocsásd meg a hirtelen kijött szavainkat, a felgerjedt indulatainkat, amivel nem építettünk, hanem pont romboltunk, megfélemlítettünk, megijesztettünk valakit. Urunk, bocsáss meg azokat az elmulasztott lehetőségeket, amikor ott volt, hogy mit kell tennünk, és nem tettük őket. És kérünk, bocsáss meg minden olyan méltatlan viselkedésért, megnyilvánulásért, amikor nem a te lelked irányított, nem neked adtuk át magunkat, nem a te dicsőségedre éltünk, hanem valamiféle önzés, vagy nagyzolás, vagy dicsekedés, vagy öndicsvágy, keresés vezérelt minket. Nagyon kérünk, Urunk, hogy világíts rá ezekre szent lelkeddel, és kérjük a Te bocsánatodat ezekért. Köszönjük, hogy megbocsátasz, és hogy Jézus Krisztusért feloldozol, új életet adsz, új lehetőséget. Köszönjük, hogy most örömmel lehetünk itt, és köszönjük, hogy Te sokféle bajunkból, bűnünkből, betegségünkből, testi-lelki nyavajáinkból gyógyítani akarsz. Így kérünk, hogy szent lelkeddel legyél közöttünk, nyisd ki a füleinket, a szíveinket, nekünk igehallgatóknak, nyisd ki a gyermekeinknek is, akik most a gyermekmunkásoktól hallják az igét, és kérünk, hogy áld meg szent lelkeddel Andreát, aki közöttünk most a Te igédet hirdeti. Így szeretnénk hívni, kérni Szentlélek, Úristen, hogy áld meg bennünket Jézusért. Amen.
Az az ige, amelyet az Úristen a szívemre helyezett erre a vasárnapra, vagy ezen a vasárnapon, írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében, a 18. fejezetnek a 35. versétől a következőképpen. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. A gyülekezet foglalja el a helyét. Egy gyógyítási történet van előttünk a Szentírásból, mint ez jól kitűnt a szövegből, és nagyon érdekesen elébünk adja ez a történet, hogy hogy tud jelen lenni egy ilyen életeseménynél egy gyülekezet, hogy van jelen a sebzett beteg ember, és hogy van jelen az Isten. Nagyon sokféleképpen tudunk gondolkodni, mi keresztény emberek is, magáról a betegségről, és az Istennek a betegséghez való viszonyáról, vagy az Istennek a gyógyításról való elgondolásáról. Pál apostol beszél arról, hogy tövis adatott az ő testébe, hogy el ne bizakodjon és tudjon alázatos maradni, akkor, amikor olyan magasságokat élt meg, amiről ő maga úgy tesz bizonyságot, hogy elragadtattam a harmadik mennyig, és ez valami fizikai betegség lehetett valószínűleg, ugye találgatják a biblia tudósok, hogy vajon mi lehetett ez. Azt tudjuk, hogy kérte Istent, hogy szabadítsa meg ebből, hogy gyógyítsa meg ettől őt, de azt mondta neki az Isten, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Van ez így, amikor Isten meghagyja a fizikai betegséget, mert azzal azt tudja valamire használni az ember életében. Talán ebből az életpéldából, de talán a téves tanításokból is sokan következtethetnek arra, hogy a fizikai betegségeink, a testi erőtlenségeink, a lelki sebeink minden esetben azok a keresztek, amelyeket, mint töviseket hordoznunk kell, azért, hogy alázatban tartsanak bennünket, vagy pedig ezek a sebeink, azok a keresztek, amelyekről Jézus ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja. Ezt a fajta felfogást kevésbé keresztény testvérek még meg is szokták erősíteni olyan mondatokkal és olyan bíztatásokkal, hogy ha valóban Isten gyermeke vagy, akkor hordozod mindazt, ami rád méretett, alázattal és türelemmel elviseled azt, ami neked adatott, És hogyha valóban Isten gyermeke vagy, akkor elfogadod ezt a helyzetet, akkor belenyugszol, akkor megpróbálod így betegen megtalálni a helyedet a társadalomban, a gyülekezetben, és megpróbálsz így betegen hasznossá lenni. És ilyenkor Isten engedelmes gyermekei talán szomorúan el is gondolkodnak azon, amit hallottak, hogy hát akkor hogy is kérhetném én az Istent, hogy vegye el a szomorúságomat, a hiányomat, a betegségemet, hogyan kérhetném, hogy gyógyítsa meg Isten a sebeimet, hiszen ezzel úgy tűnnék fel, mint engedetlen, Isten ellen lázadó gyermek. Nos, a jerikói vak meggyógyításának a története pont annak a ténynek a történeti bizonysága, hogy Jézus sosem mondta az senkinek, hogy a betegség, legyen az testi vagy lelki, az az ő keresztje. A betegség, ahogy már mondtam is, lehet eszköz az Isten kezében, hogy közelebb vonjon bennünket önmagához, vagy hogy felismerjük életünknek a felületességét, az, hogy mi fontos és mi kevésbé fontos, felismerjük általa az életünknek az értékeit, a kapcsolatainknak a fontosságát, felismerhetjük belőle a gyengeségeinket, az, hogy egyáltalán sebzettek vagyunk, az, hogy mennyire törékeny az életünk és a kapcsolataink, és hogy eljussunk ezek által Isten mélyebb felismerésére. De a betegség, a testi-lelki sebzettség sosem az a kereszt, amit naponta fel kell venni, és Krisztusért szenvedni kell miatta. A felolvasott történetben láthatjuk egyrészt, ahogy már említettem, a beteg embert, láthatjuk a gyülekezetet, aki körülveszi őt, és láthatjuk az Istent, ahogy ehhez a sebzett emberhez közeledik, és ahogy szól hozzá. Beszéljünk először a gyülekezetről, amelyikről azt írja a Szentírás, hogy akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. Mintha azt mondanák, örülünk, hogy itt vagy, nagyon jó, hogy hiszel, annyira jó, hogy dicsőíted te is az Istent, és látod a názáreti Jézusban az Istent, de nagyon csúnya dolog az, hogy te a saját bajaiddal az Istent hívod. Nagyon csúnya dolog az, hogy az Istent te zaklatod a saját sebeiddel. Mert hogy Istennek magasztosabb dolgai, magasztosabb céljai vannak annál sem, mint hogy veled törődjön. Nem kell túlzásba vinni a hívőségedet. Maradjunk csak a realitás talaján. Nem kell túlgondolni az életed eseményeit. Nem kell mélyen szántó bölcsességeket megfogalmazni annak kapcsán, hogy neked milyen sebeid és sérüléseid vannak. És számomra még az is benne van ebben a magatartásban, hogy törődj csak bele a magad sorsába. Hát vak vagy, vedd tudomásul, és próbáld így megtalálni a helyedet, próbáld hasznossá tenni magadat. Nem véletlen ez az állapotod, ezt az Isten megengedte neked, fogadd el, és ne lázadj az Istennel szemben. Isten így akar téged használni és formálni, próbálj ebbe megnyugodni. Olyan kegyetlenül hangzanak ezek a szavak. Olyan kegyetlenül hangzik minden egyes mondat és minden egyes gondolat, ami úgy hasít, és ami csak még mélyebbre viszi a sebzett lelkű embert. Belegondoltam a saját életembe, a saját dolgaimba, és nagyon sok olyan apró részlet eszembe jutott, amikor sebeztem. Az egyébként is sebzett embert én még tovább sebeztem. Miért kérdésekkel, miért nem kérdésekkel, különböző tanácsokkal, amikor úgy tűntem föl, mint aki okosabb, mint aki tapasztaltabb, mint aki jobban tudja a helyzetet, mint akinek megvan a tuti jó tanácsa, hogy hogy kellene csinálni az életét a másiknak. És ezzel nem, hogy gyógyítottam, de mélyítettem valami sebet. A történetben megjelenő gyülekezet tagjai csak néznek, de nem látnak. Nézték Jézust, és elgondoltak róla valamit, elképzelték őt valamilyennek, ábrándjaik voltak afelől, hogy milyen az Isten, aki közöttük jár, de nem látták a valóságot, nem látták az irgalmasságot, nem látták a szeretetet. Nem látták, mert ők saját magukból indultak ki. hogy én hogy képzelem el az Istent, én hogyan tapasztalom az Istent, én hogyan látom az Isten munkáját, én mit gondolok, mit tenne az Isten ebben a helyzetben. A saját elgondolásaik és saját véleményeik alapján formáltak szavakat Istenről, és utasítottak helyre valakit, aki másképp gondolkodott. Nem látták magát az Istent, aki előttük járt, aki hozzájuk is szólt, aki őket is gyógyítani akarta. Nem tudták azt elhinni, hogy egy az út szélén az Isten gyógyító hatalmáért kiáltó emberhez oda is fordul az Isten. Ez lehet, hogy az eszükben megvolt, hogy igen, az Isten tud gyógyítani. De az, hogy az Isten most, ma ezt megteszi, és megteheti, és meg akarja tenni, az valahogy úgy nehéz volt elképzelni. Nehéz volt ezt magukévá tenni. Nehéz volt ezt elhinni. Nem tudták azt befogadni, hogy az Isten igenis könyörül. Könyörül a benne bízókon, és megsegíti, és felemeli, és meggyógyítja az elesett és megsebzett embert. Kedves testvérek, a másik ember élete az mindig misztérium, az mindig titok. Nagyon óvatosan kell közelednünk egymás felé, mert nem tudjuk, mit hordoz a másik ott mélyen legbelül a lelkében. Látunk valamit, de nem biztos, hogy a valóságot. Látunk valakit, de nem biztos, hogy igazán azt az embert, akit az Isten elébünk hozott. Minden ember élete egy csoda, amit az Isten formálni akar, amit az Isten valamiért életre hívott, amit az Isten szeret, amit az Isten megváltott. Nem jöhetünk mi az egyes ember életéhez úgy, mint elefán a porcelán boltba, és összetörünk mindent a magunk jó akaratával, hanem nagyon óvatosan, nagyon tisztelettel, imádságos lelkülettel és szívvel kell közelednünk a másik emberhez. Mert bizalom az, amikor valaki beenged a belső szobájába bennünket. Bizalom az, amikor valaki megengedi nekünk, hogy lássuk a sebeit. Bizalom az, amikor valaki feltárulkozik, és valami olyat mond el, olyat enged láttatni, amit sokszor csak az Isten lát. Ne tévesszük szem elől a valóságot, amit az Isten elébünk akar hozni. Tudjunk gyülekezetként nyitottak és imádságos szívűek lenni, akkor, amikor az Isten gyógyítani akar rajtunk keresztül. Mert az, hogy mi élő gyülekezet vagyunk, az, hogy mi igyekszünk az Isten előtt lenni, és az útjainkat az Istenhez igazítani, az azt is magában hordozza, hogy jönnek hozzánk még többen és többen, akik sebzettek, és akik gyógyulni akarnak. Legyünk az Isten eszközei ebben a gyógyításban, a magunk imádságos lelkületével, a magunk nyitottságával, a magunk mélységével. Mert amikor látok, amikor nem csak nézek, hanem látok, akkor meglátok valami olyat, ami a szem számára sokszor láthatatlan. Meglátok valami olyat, amit sokszor csak az Isten lát. És akkor megláthatom a valóságot, megláthatom a mélységet, megláthatom a titkot, amit az Isten nekem készített a másik emberben. És itt van ez a sebzett, ez a vak, aki ott ül az út szélén. Ő valami sokkal többet lát. Valamiféleképpen összekapcsolódott az ő vaksága és az Isten gyógyító hatalmába vetett hite. Abból gondolom ezt, hogy Jézus azt mondja neki, amikor meggyógyítja őt, hogy láss, a hited megtartott. Láss, a hited megtartott. Mert ez az ember nem csak úgy általánosságban hitte Jézus isteni voltát, nem csak úgy általánosságban volt meggyőződve az Isten könyörületességéről, hanem ez a vak abban a konkrét élethelyzetben, amikor ő újra szembesült az ő kiszolgáltatott emberi voltával, az ő vakságával, fizikai vakságával, a más emberekre való rászorultságával, akkor ő ebben a konkrét helyzetben megkapta a hitnek azt az ajándékát, hogy megérezhette, megbizonyosodhatott arról, hogy az Isten meg fogja őt gyógyítani. És ez egy kegyelmi ajándék. Nem mindig és nem mindenkinek adatott, de ennek a vaknak akkor ott megadatott. Hitte, hogy minden emberi korlát és minden emberi lehetetlenség ellenére az Isten képes arra, hogy őt most meggyógyítsa. És ebben egészen bizonyos volt, abban, hogy ezt az Isten meg is fogja tenni. Ez volt számára a hit ajándéka. Ez egy olyan mély belső meggyőződés, amitől senki emberfia nem tudta őt eltéríteni. Hiába mondták azt, hogy ne kiabálj, ne gyere ide, ne zavard a mestert. Hiába mondták, hogy maradj ott, maradj a helyeden, hogy nyugodj le. Nem lehetett őt visszatartani. Mert ott volt az a belső meggyőződés, hogy az Isten most ezt velem megteszi. Nem hagyta magát hát elhallgattatni. Hiszem azonban, hogy mielőtt a vak visszakapta volna a fizikai látását, azelőtt valami más is meggyógyult ő benne, ott a lelke mélyén. Valami olyan mélysebb, valami olyan régóta hordozott teher, sebe gyógyult meg, és nyert értelmet, amely megengedte azt is, hogy fizikailag látóvá válhatott. A vak még fizikailag vak állapotában látta azt, amit csak a szívével lát az ember. Látta Jézusban azt a többet, amit az ember nem láthat. Fizikai szemeivel nem láthat. Ő valami nagyobb mélységet értett meg, és valami nagyobb mélység tárult föl a saját élete kapcsán is az ő szívében. És ez a belső látás képesített őt arra, hogy Istennel együtt ránézzen a saját élete fájdalmára. Tehát nem arról volt itt szó, hogy ő nem volt hívő, és most hirtelen megvilágosodott, és meglátta Jézusban az Istent, hanem azt gondolom, és azt értettem meg, hogy ő hívő ember volt, istenfélő ember volt, de valami sebzettséget hordozott az életében. Valami olyan mélységű fájdalmat, ami egészen odáig vitte őt, hogy fizikai vakságban nyilvánult ez meg. Ez a vak, mintha azt mondta volna ki, amikor azt kérte Jézustól, hogy lásson újra, hogy Uram, a lelkem mélyén nagyon nyomaszt valami. Talán magam sem tudom, hogy mi az, de már nem látok ettől a fájdalomtól. Nem tudom, hogy hogyan tovább az életemben. Engedd meg, hogy lássam a sebemet, hogy honnan jövök, mit hozok, mi az, ami fáj, mi az, ami tüske, mi az, ami az igazi probléma az életemben. Ne csak a felszínes, tüneti dolgokat mutasd meg nekem, Istenem, hanem ott legbelül a szívemben azt, ami sebet hordozok. Engedd felismernem, hogy mi az, ami megbetegít. Mi az, ami leblokkol, mi az, ami szorongóvá tesz. Mi az, ami nem engedi kibontani a kapcsolataimat. Mi az, ami nem engedi kimondani azt, hogy megbocsátok. Mi az, ami visszatart attól, hogy bocsánatot kérjek. Láttasd meg velem ezt, Istenem. Mutasd meg, hogy mi az, ami megkötöz, ami nem hagy szabadon élni. Mit tesz olyan beteggé, hogy ez a testemen is fájdalmat okoz? Milyen lelki seb nehezíti az életemet? Milyen belső vívódás az? Milyen hiány, milyen szükség tesz engem? Olykor sértődötté, olykor fellengzőssé, olykor ilyen szurkapiszkává, olykor hideggé és távolságtartóvá. Mi az, ami miatt nem tudok megnyugodni és békességre lelni benned, akiben hiszek? és akiről tudom, hogy te is szeretsz engem, mutasd meg, Istenem, hogy mi az a seb, mi az, amit le kell tennem, amitől meg kell szabaduljak, hogy meglássam a te keresztednek a kegyelmét. Mi az a teher, amiről azt gondolom, hogy ez az én keresztem, pedig nem biztos, hogy azt te adtad nekem. Mert hogyha ez a kereszt engem megnyomorít, akkor ettől nem látom azt a keresztet, amelyen a megváltásom történt, és ami megszabadít. És kedves testvérek, amikor a vaknak ezen a belső vívódásán gondolkodtam, akkor nagyon közel jött az, hogy ezt önmagam számára is feltegyem, ezeket a kérdéseket, és hozzam elétek, hogy íme tegyétek föl ti is a magatok életében ezeket a kérdéseket. Úgy tudom, hogy nincsen közöttünk fizikálisan vak ember talán, de nekünk is vannak, mindannyiunknak vannak lelki sebei, múltban szerzett sebzettségeink, amelyek bizony vakká tudnak tenni bennünket. Vakká a jövőre, vagy akár a jelenre vonatkozólag. Terheink, amelyekről azt hisszük, hogy Krisztusért cipeljük azokat, és tudnak fájdalmasak lenni, olykor fizikálisan és valóságosan fájdalmakban megjelenni. Kimondott szavaink, meg nem bocsátott cselekedetek, szeretteinkkel való rossz viszony, életünknek a hiányai, akár társtalanságról vagy gyermektelenségről, meg nem értettségről beszélhetünk. Tudnak bennünket fizikálisan is beteggé tenni ezek a dolgok. Lehetnek a fizikális betegségeinknek lelki gyökerei. Ugye nagyon sokan beszélnek erről, és nagyon sokfajta irodalom van. Nem biztos, hogy minden betegségnek lelki gyökere van, de nagyon sok esetben lehet az is. Tehát nem biztos, hogy minden fizikális betegségre rá kell húzzuk azt, hogy ez lelki problémából ered, de nagyon sokszor elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mi lehet ezek mögött. Láthatjuk ebben a történetben Istent magát is, és ez olyan gyönyörű, olyan biztató, olyan megnyugtató látni az Istent ebben a történetben. Mert azt látjuk, hogy Krisztus nem megy tovább. Azt látjuk, hogy nem tündököl a dicsfényben, és nem ad igazat azoknak, akik le akarják állítani ezt a sebzett embert, hanem Krisztus megáll, és figyel, és hallgat, hogy mit mond ez az ember, mit kér ez az ember. És olyan szép, ahogy megjelenik Krisztusnak a könyörületessége és a tisztelete az ember felé. Mert megvárja a választ, ugye arra a kérdésre, hogy mit kívánsz, mit szeretnél, mit akarsz, hogy veled cselekedjek. És megvárja a választ. Megvárja ennek a sebzett embernek a szíve mélyéről felszakadó vágyát. Uram, azt, hogy lássak. És Isten, aki társa akar lenni ennek a vak embernek, és aki társa akar lenni a mi életünknek is, ő nem lerohan, nem kioktat, nem lekezel, hanem megadja a szabadságot, megadja a tiszteletet, odaadja a könyörületét, a szeretetét, odaadja önmagát ennek az embernek. És olyan biztató ez, hogy amikor én vagyok vak állapotomban, amikor mi vagyunk vak állapotunkban, amikor mi hordozzuk a sebzettségeinket, amikor mi küszködünk a fájdalmainkkal, akkor mellettünk sem megy el az Isten, hanem megáll, figyel és hallgat. És várja, hogy odaérjünk, botladozva, vakon, fájdalmakkal teli, várja, hogy elmondjuk, amit szeretnénk, várja, hogy kitárjuk a lelkünket, és meg akar bennünket gyógyítani. Ez a történet azonban nagyon félre is vihet bennünket. És felvet még egy kérdést. Vajon ez a történet, vagy amiről beszéltünk most, az azt jelenti, hogy a betegek azért nem gyógyulnak meg, mert nincs elég hitük? Nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Érdekes felismerés volt számomra is, amikor készültem erre a szolgálatra, megfigyelni a bibliai gyógyítási történeteket, és azt kell meglássuk ezekben, hogy a beteg emberek, azok soha nem kapnak dorgálást Jézustól a hitük hiánya miatt. Nem azért nem gyógyul meg valaki, mert kevés a hite. A gyógyulás az Istennek a csodája. Az nem tőlünk függ. A gyógyulás az Isten cselekvése, a gyógyítás az az Isten hatalma. Nem mi gyógyítunk, nem a mi imádságaink gyógyítanak, nem a mi közbenjárásunk gyógyít. Isten maga a gyógyító. És ő akkor gyógyít, akkor cselekszik, amikor azt ő jónak látja. Amikor ő úgy látja, hogy eljött erre az idő. Ő szuverén úr, és nem a mi kényünk kedvünk szerint cselekszik, hanem az ő bölcsessége szerint cselekszik. Nem tudjuk az Isten gyógyításainak a miértjét és a mikéntjét. Nem tudjuk, mert ez is misztérium, egy titok, egy csoda. De nem is kell ezt nekünk tudni. Nem az a dolgunk, hogy tudjuk, hogy Isten mikor, kit és miért gyógyít meg, vagy kit miért nem gyógyít meg. Nem ez a mi dolgunk. A mi dolgunk sokkal inkább az, hogy elhiggyük az Isten hatalmáról azt, hogy gyógyítani képes ma is. A mi dolgunk az, hogy akarjuk gyülekezetként ezt a gyógyítást, és a mi dolgunk az, hogy imádkozzunk a betegeinkért és a gyógyulásokért a gyülekezetben, az egyházunkban, nemzetünkben. Szóval arra hív ez az ige bennünket, mint gyülekezetet, hogy imádságban hordozzuk a betegjeinket, imádságba vigyük őket az Isten elé, és arra hív bennünket ez az ige rész, ez az ige szakasz, ennek a vak embernek a története, hogy merjünk kiáltani az Istenhez a sebzettségeink miatt, gyógyulásért, és ne hagyjuk, hogy visszahúzzanak bennünket, ne hagyjuk, hogy elkeserítsenek bennünket, hanem bízzunk az Isten könyörületességében, az ő mellettünk levésében, az ő szabadító hatalmában. Ehhez kérjük az ő segítségét most és mindenkor. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt neked, hogy hozhatjuk eléd mindazokat a terheket, amelyek sebet okoznak a mi életünkbe. Köszönjük azt neked, hogy elmondhatjuk mindazt, amit hordozunk, ami fáj. De olyan megnyugtató az is, Uram, hogyha nem is tudjuk megfogalmazni, hogy mi a baj, vagy mi fáj, tudjuk eléd hozni azt, hogy valami nincs rendben. Urunk Istenünk, olyan sokszor van az, hogy a fájdalomtól, a sebektől, a mélységektől már nem látunk. Nem látjuk a gyógyulás reményét, nem látjuk a te szerető személyedet, nem látjuk azokat az áldásokat, amelyeket adni akarsz nekünk. Ezért, Urunk, azért is fohászkodunk ezen a mai alkalmunkon, hogy ha most éppen ilyen az életünk, akkor add meg nekünk, hogy újra lássunk. Gyógyítsd meg a mi lelkünket, Urunk Istenünk, és nyisd fel a mi szemünket, meglátni a te ajándékodat, a te szabadításaidat. Köszönjük azt, hogy te szabadító Isten vagy. Köszönjük azt, hogy te a betegeinket is gyógyítani akarod. Köszönjük azt, hogy te mint gyülekezet is akarsz bennünket használni. És köszönjük azt, hogy egyre több és több ember jön ide, és akar veled találkozni a gyülekezeti alkalmainkon keresztül. Kérünk, hogy tégy bennünket alkalmassá ezekre a szolgálatokra. Kérünk, hogy adj nekünk kellő érzékenységet és empátiát ahhoz, hogy úgy tudjunk a másik emberre tekinteni, mint a te csodádra, mint a te titkodra, mint arra a gyönyörűségre, akit te alkottál, és amivel neked célod van. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy használsz minket. Köszönjük azt, hogy a te lelkeddel megelevenítesz bennünket. Köszönjük azt, hogy életünk lehet benned. Így kérünk, Urunk, a fizikailag betegeinkért, a lelkileg betegeinkért, az elesettjeinkért, az árvákért, az özvegyekért, mindazokért, akik magányosak, mindazokért, akik családban élnek, akik boldogok és akik boldogtalanok. Urunk Istenünk, segíts bennünket, hogy egyre jobban és egyre mélyebben ismerhessünk téged. És kérjük mindezt Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Ámen.